Isten igéjét olvasom a János evangéliumának a 9. fejezetéből, az első 9 verséből. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. A tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagytok, a világ világossága vagytok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig is azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki ott itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Foglaljuk el a helyünket. A mai Isten tiszteleten különleges módon leszünk az ige körül, mivel erről az ismert történetről egy kicsit másképpen fogunk gondolkozni. Mégpedig úgy, hogy a szereplők személyiségén és személyiség típusán keresztül nézzük meg azt, hogy ezen a mai Isten tiszteleten Isten mit szeretne a szívünkre helyezni. Rengeteg olyan képzésen vettem részt, ahol a fő fókusz, mint mindennek az alapja, az volt, hogy tisztázzuk, hogy milyen is a személyiségünk, hogy kik vagyunk, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink. És nem is rossz dolog ezekkel tisztában lenni, de a teljes képet valahogy ez sohasem fogja megmutatni rólunk. És azért nem, mert van valaki, aki képes teljesen felülírni azt, amilyenek vagyunk, amilyen személyiségjegyekkel rendelkezünk. És ez a mai napi ige éppen azt tárja elénk, hogy a Jézussal való találkozás átformálja a személyiséget. Azt a személyiséget, ami összetört. De azt a személyiséget is, ami túlságosan meg akar felelni. És átformálja a személyiséget úgy, hogy annak küldetése lesz. Legelőször azt szeretném kérni, hogy képzeld magad elé ezt a vakon született embert. Érdekes, hogy János evangéliumában csak ennél a fiúnál olvasunk arról, hogy ő már így született. Tehát alapjaiban hibázott az élete. Soha nem látta a világot, soha nem látta a színeket, nem tudja, hogy ő maga hogyan néz ki. Nincs mire emlékeznie, nincs képzeletvilága, és ez az egész egy ilyen identitásvesztett állapot. És amit még tudunk erről a fiúról, hogy van családja, hogy vannak szülei. Nem tudjuk, hogy milyen volt a kapcsolatuk, hogy szerettek egymás társaságában lenni, hogy hogyan élték a hétköznapjaikat, veszekedtek-e. Viszont azt tudjuk biztosan ebből az igéből, hogy ezt a vakon született fiúkat kiküldik koldulni az utcára. Erre a fiúra nem sok mindenki gondolt. Néha bedobtak neki egy kis aprót szánalomból, a körülötte lévőktől, a külvilágtól sem kapott semmi pozitív visszajelzést. Elviseli a társadalom, de nem keresik a társaságát. Nem túl fontos azért, mert nem hasznos. Szóval itt van előttünk ez a fiú, akit nem ért meg senki, akit nem ért meg a családja, se a körülötte lévő emberek, de még ő maga sem érti saját magát. És azt gondolom, hogy nem kell fizikailag vakoknak lennünk ahhoz, hogy azonosulni tudjunk ezzel a fiúval. Főleg, hogyha úgy érzed, hogy az élet több, mint ahogyan képes vagy megélni, de valahogy nem tudod megragadni a lényeget. Ha úgy érzed, hogy nem érted magadat, és a világ sem ért téged. Hogyha úgy érzed, hogy nem az vagy, akinek Isten megálmodott. Hogyha úgy érzed, hogy hiányoznak a minőségi kapcsolatok, hiányzik az a személy, aki tényleg rád tud figyelni. És ebben az állapotban egy nagyon összetört és szilánkos személyiség ábrázolódik ki. És valljuk be, hogy Isten nélkül ilyenek vagyunk önmagunkban. Ez viszont nem maradhat így. Itt kell, hogy legyen egy közbelépés, és itt lép be Jézus az emberi élettérbe, és mindent átforgat, és változást indít be a személyiségbe. És a Jézussal való találkozás korrigálja az összetört, elromlott személyiséget. És legelőször csupán annyival, hogy odalép, és a jelenlétével. Ez a születésétől fogva vakember semmit nem tesz. Csak ott ül az összetört hétköznapjaival, az összetört életével, észlel valamit a tömeg közeledéséből, de nem úgy reagál, mint például, ahogyan Bartimeus reagált, hogy oda kiáltott egyet Jézusnak, vagy mint a vérfolyásos asszony, aki kinyújtotta a kezét, hogy egy érintés által meggyógyuljon. És most arra kérlek, hogy tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy te hogyan vagy jelen? Hogyan várod Jézust? Mi van benned? Unalom? Érdektelenség? Reménytelenség? Esetleg kíváncsiság vagy aktivitás? Viszont a jó hír az, hogy itt most ez az egész nem fontos. Mert Jézus közeledik, és észreveszi ezt a vakembert, és észrevesz téged is. Neki nem számít a passzivitásod, nem számít az, hogy nem szeretnél a komfortzónádból kilépni. Mert ő mindent fel tud használni, és ő az, aki most odalép hozzád is, az ő gyógyító jelenlétével, és helyrehozza azt, ami elromlott. De Jézus nem csak az odalépéssel, hanem magával a tettével is helyrehoz. Nála a gyógyításai során együtt jár mindig a fizikai és a lelki gyógyulás. És ez történik most itt ennél a vakembernél is. És ez az egész gyógyítási folyamat nagyon képi, szinte már ilyen rituálisnak mondható. És erre nem Jézusnak volt szüksége, hanem erre ennek a vakon született embernek volt szüksége. Mint egy gyógyszerre, mint egy eszközre, azért, hogy a személyisége helyreálljon, és a hite elkezdődjön. És ezek a lelki és fizikai helyreállítások ma is működnek. Van egy világhírű balettáncos barátnőm, aki már kisgyermek kora óta hatalmas nyomás alatt volt a tehetsége miatt is. És emiatt egy olyan szintű megfelelési kényszer alakult ki benne, hogy elmondta nekünk, hogy már álmában is táncolt, és nem evett, és teljesen kifordult önmagából, lelkileg is és fizikailag is. És aztán elment egy keresztény közösségbe, ahol kért egy imádságot, hogy Isten szabadítsa meg ezektől, hogy vegye le róla ezeket a láncokat. És azóta bizonyságot tesz arról, hogy Isten meghallgatta ezt az imádságot, és hogy most már teljesen másképpen éli a színpadon a táncot. Azt mondta, hogy felszabadult is, és hogy innentől kezdve már csak Istennek szeretne táncolni. Isten ma is helyreállítja, és ma is gyógyítja azt, ami összetört. A második dolog, amit meg kell látnunk, hogy a Jézussal való találkozás átformálja azt a személyiséget is, ami túlságosan meg akar felelni. És ebben a történetben van egy másik személyiség típus, az, amivel a tanítványok rendelkeznek. Itt most a tanítványok úgy viselkednek, mint az első sorban ülő, okoskodó diákok az iskolában. Olyan, mint amikor hallottak valami szabályt, és itt van rá a gyakorlatban a példa, és ők ilyen jó stréber módjára igyekeznek ezt a kettőt összeegyeztetni, megfeleltetni. És ez a hagyományon alapuló teológiai szabály pedig így hangzik. A betegség Isten büntetése, amit vagy a szenvedő, vagy annak a közeli hozzátartozója követett el. És a tanítványok meglátták ezt a vakembert, és azt gondolták, hogy teológizálnak egyet. Gyakorolják a megszerzett tudásokat, és Jézusnak szegezik a kérdést, hogy figyelj Jézus, te amúgy mit gondolsz, hogy ő vétkezett vagy inkább a szülei? És nagyon sokszor mi is így vagyunk, egyszerűen képtelenek vagyunk nem okoskodni, képtelenek vagyunk lehámozni a rárakódott hagyományokat a lényegről. Olyan dolgokat mondunk is, teszünk, amit már mi sem értünk. Rögzült szokások és szlogenek vannak bennünk. És emlékszem, volt egy nagyon meghatározó élményem, amikor ráeszméltem, hogy mennyire csak megszokás a kimondott szó. És ez pedig a mi atyánkkal kapcsolatos volt, ez a felismerés. És amikor ebben az élethelyzetben voltam, valahogyan a kezembe akadt Csari Kálmánnak a Mi atyánk című könyve is, annak ellenére, hogy körülbelül már születésem vagy amióta beszélni tudok, azóta tudom ezt az imádságot. Ahogy elolvastam ezt a könyvet, falak dőltek le is, és valami mélyebbet megértettem Jézus szavaiból és Jézus imádságából. És ezúttal pedig igyekszem tudatosan figyelni arra, hogy ne csak kántáljam ezt az imádságot, hanem minden szavát őszintén tudjam kimondani. De ha a tanítványokra gondolunk, akkor ez az egész azért ennyire valóságos, mert van bennük egy jó nagy adag megfelelési kényszer. És a probléma az, hogy Jézusra úgy tekintenek, mint rabbira, úgy tekintenek rá, mint tanítóra, és ennek akarnak megfelelni. És nagyon érdekes ez a kialakult helyzet, mert a tanítványok egész nap Jézus közelében voltak. Látták munkálkodni, látták, hogy hogyan fordul az emberekhez. Látták és tapasztalták, hogy milyen tökéletes szeretetet tanúsít a bűnösök és a betegek felé, és valahogyan még sincs meg a lényeg. És ez egy nagyon feszült állapot, mivel érzik, hogy itt valami nagy dolog történik megint, és mégsem képesek felfogni az agyukkal és a szívükkel. És ezért azt az utat választják, ami eddig is működőképes volt, és az pedig az okoskodás, aminek az alapja ez a félrecsúszott megfelelési kényszer. De Jézus nem hagyja így a tanítványok állapotát sem, hanem átformálja őket. Egyrészt a szavaival történik most a helyreállítás. És Jézus válaszol a tanítványok által feltett kérdésre, de egy olyan választ ad, ami túlfeszíti a határokat. Azt mondja, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nem azért született így ez az ember, hogy Isten kifejezze a büntetését. Nem azért, hogy jó messzire elvesse magától, vagy hogy egyedül hagyja, hanem pont azért, mert annyira közel van hozzá, annyira Isten jelenlétében van, hogy ez a vakember úgy van előttünk, mint egy eszköz. Egy olyan eszköz, amire az egészséges és Jézus mellett lépkedő tanítványoknak szükségük volt. És szükségünk van nekünk is. Ugyanakkor Jézus helyreállítása egy másik szinten is történik, mert Jézus ezen a ponton a tetteivel is korrigál. Mégpedig egy elég mély és érzékeny problémával kerülünk szembe, a szombat kérdésével. A szokásokhoz híven szombaton tilos volt bármit is tenni, főleg gyógyítani. Tehát ezzel Jézus szembe megy a kifort renddel és a törvényekkel, sőt mondhatni szabálysértést követett el. Ráadásul nem ez az első eset. Viszont ezzel Jézus nem lázadó akart lenni, nem azt akarta kifejezni, hogy ő a korszelleméhez képest sokkal liberálisabb, hanem mindez azért történik, mert mélyebbre akar mutatni. Rá akar mutatni a törvény lényegére és a törvény értelmére. És Jézus ezekkel a szavakkal is tettekkel betölti a törvényt, úgyhogy felmutatja az ő tökéletes szeretetét, ami fontosabb minden hagyománynál. És ezzel formálja át a tanítványok személyiségét, az ő okoskodásukat, az ő megfelelési kényszerüket. És szükség van arra itt is most, hogy mi is találkozzunk azzal, aki betölti a törvényt, aki miatt újra lehet gondolni a hagyományokat, aki az ő szeretetével értelmet ad ennek az egésznek. És nagyon érdekes ennek az egész gyógyítás történetnek az iránya, mert teljesen más irányból is, más alapról indulnak a tanítványok, és más alapról indul a vakon született ember, de mégis Jézus van egy pont, ahol összeköti az életüket, ahol helyreállítja, és aztán igaz, hogy külön folytatják az útjukat, de mégis már egy cél felé. És ezt pedig úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a Jézussal való találkozás átformálja a személyiséget úgy, hogy annak küldetése lesz. Küldetése lesz, mert olyan intenzív ez a megtapasztalás, amit nem lehet elrejteni, amit nem lehet elhesegetni, ami meglátszik. És gondoljunk csak arra a döbbenetre, amit a szomszédok tanúsítottak akkor, amikor először találkoztak ezzel a meggyógyított emberrel. Azt mondták, hogy ki ez az ember, valami nem stimmel, valami nagyon fura rajta, és egyszerűen nem fért a fejükbe, hogy mi történhetett. És a szomszédok szavai, és ez az egész 9. fejezet rávilágít valami nagyon fontosra. Arra, hogyha az ember identitása rendben van, akkor megvan az életének a küldetése is. Talán az egyik legismertebb író és lelkész, Tim Keller, ezt így fogalmazta meg, hogyha tudod, hogy ki vagy, akkor tudod, hogy mit kell tenned. És ez így van, itt ez az ember egyszerre kap új identitást, új személyiséget, és vele együtt új küldetést. És ennek a küldetésnek az alapja pedig nem más, mint magával az Isten küldöttével, a Jézussal való kapcsolat. És ez nagyon jól kifejeződik a Jézus szavaiban, amikor elküldi ezt az embert Siloám tavához, amit hallottunk az igéből, hogy azt jelenti, hogy küldött. És ebben lehet, hogy Jézus önmagára utal, hogy ő az Isten küldötte, ő az Isten fia, de mégis megfogalmazódik benne valami más is. Mégpedig az, hogyha kapcsolatba kerülünk a legnagyobb és legcéltudatosabb küldöttel, akit Isten a világba küldött, akkor annak egyértelmű lesz, hogy az ő vele való kapcsolat miatt küldetése van az életének. Tehát Jézus a gyújtópont, ami beindítja a folyamatot, és tényleg beindul a folyamat. Mert hogyha tovább olvastam volna ezt a 9. fejezetet, akkor abból egyértelműen látszik, hogy ez az ember, miután ezt megtapasztalta, miután az élete teljesen átfordult, utána folyamatosan hitvalló helyzetben volt állítva. Bizonyságot kellett tennie a családja előtt, bizonyságot kellett tennie a farizeusok előtt, és bizonyságot kellett akkor is tennie, amikor kiközösítették. Viszont ez a küldetés, ez a hitvalló helyzet vezetett el ahhoz, hogy a fejezet végén leborulva imádja Jézust. És ez történik a tanítványok életében is. Nem számít, hogy mennyi idő kell nekik, nem számít, hogy mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy megragadják a lényeget, hogy megértsük azt, hogy ki is Jézus, ők is küldetést kapnak akkor, amikor készen vannak. És ez akkor történik, amikor mielőtt Jézus felmenne a mennybe, ezt a Máté evangéliumában olvassuk a missziói parancsba. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azt kínálja neked is Jézus ezen a vasárnapon, hogy kérd el tőle, hogy gyógyítson meg a te összetörtségedből. Hogy vegye el a te vakságodat, hogy helyreállítson a megfelelési kényszeredből, hogy a hagyományok általi megkötözöttségekből. És most is jelen van, és nyújtja neked a küldetésedet azért, hogy bizonyságot tudj tenni róla a világban. Legyen így. Amen.